Bármilyen furcsa az éjjeli álomképe kapcsán eszembe jutott a három kismalac története. Három kismalac és a farkas története. És az jutott eszembe, hogy a farkas megjátszotta, hogy ő mennyire nagy bajban van, és segítségre szorul, és a malackáknak megesett a szívük rajta, majd menekültek a farkas elől. A malackák hát jó szándékkal voltak a farkas iránt, segíteni akartak neki, nem akarták, hogy szenvedjen szegény kinn a hidegben, és az életükkel kell fizessenek. Ezért, hogy lehet segíteni egy nőnek? A válasz erre a kérdésre az, hogy az életeddel. Ha valaki egy nőnek akar segíteni, akkor az életébe fog kerülni. Ha egy férfi egy nőnek segíteni akar, az konkrétan az ő életébe fog kerülni. Mint ahogy ezt egyébként a Teremtés könyvében is bemutatja a mindenható Isten, hogy mi is történt valójában. Ádám ugye segíteni akart a nőnek. Először létrehozta az ő gondolatában, az ő kívánságában, létrehozta magának azt a gyengébbik nemet. Ő először nemet mondott Istennek, és létrejött a két nem. A férfi nem és a női nem. Az erősebbik, majd a gyengébbik nem. Így tudta megélni Ádám azt, amit mondott neki a kígyó az Édenben. A hosszú tekervényes szürke kígyó az ő fejében, hogy egyél a tudás fajának a gyümölcséből, és olyan leszel, mint Isten. Isten milyen? Hát ő tud segíteni, ő valóságosan tud segíteni a nőnek is, a férfinak is. A nőnek abban, hogy tovább ne nőjön, tovább ne növekedjen, a férfinak pedig abban tud segíteni, hogy tovább ne játszodja a hőst. Ne akarjon hős lenni, mert abban bele fog halni, egészen konkrétan. Tehát Isten Úr, ő az Úr, így írja a Biblia sok helyen, ő az Úr, a valóságos Úr, Urak Ura, Királyok Királya. És Jézus is Úr volt, és mindig Úr, Urak Ura, Királyok Királya, mert ő Istenben akart lenni. Ő jobban ragaszkodott Istenhez, mint bárki máshoz, az anyjához, a testvéreihez és a nőkhöz. Jézus, amikor a nőknek segített is, nem férfiként segített, hanem Isten gyermekeként. Ő nem férfiként nyújtott segítséget a nőnek, hanem úgy, mint Isten gyermeke, akiben megnyilvánult Istennek az akarata. Tehát nem bolondul segített, nem az ő erejével, nem az ő értelmével segített a nőnek, hanem úgy, ahogy Isten mondta, mutatta neki. Megmentette a parázna nőt a haláltól, a kárhozattól, és nem azt mondta, hogy gyere és feleségül veszlek, mostantól csak velem paráználkodjál, hanem azt mondta, hogy menj el, és többé ne vétkezz, most megmenekültél. Eltöröltettek a te bűneit, mert megtörettettél a bűnök következtében, a bűnök következménye miatt szinte meghaltál. Most megmenekültél, menj el, és többé ne vétkezz. Így segített Jézus a nőnek, mert Isten segített a nőnek, és nem a férfi. Tehát Jézus nem férfiként szolgálta az Urat, hanem gyermekként, Isten gyermekeként. A férfi úgy kerül bajba, hogy először is ragaszkodik ahhoz, hogy ő férfi akar lenni, nem Isten fia, nem Isten gyermeke, hanem férfi, és mivel ő kemény és erős, szinte automatikusan keresi a gyengét, a gyengébbik nemet. A gyengébbik nem úgy szintén keresi az erősebbik nemet. Mert olyan ártatlanak tűnik, olyan elesetnek tűnik, és keresi a megoldást az ő problémáira. De mivel teljesen testi ő, ugye a nő az teljesen testi, ezért testi módon keresi, ezért a nő jobban ragaszkodik, jobban vonzódik egy olyan férfihoz, aki testi, akiben van erő, vagy van pénz, vagy van ész, ugye? Tehát jól tud orientálódni ebben a világban, jól feltalálja magát ebben a világban. Az ilyen férfiakhoz vonzódnak a nők, mert teljesen testiek, földhöz ragadtak. Ezt nem úgy mondom, hogy a nő gyengébb, mint a férfi, vagy rosszabb, mint a férfi, és nem elmarasztalással mondom, nem gonoszsággal mondom, hanem úgy mondom, hogy az Úristen szembesít mindenkit, szembesít engemet, az én gyarlóságommal, az én jellemtelenségemmel, a nőket is szembesíti az ő bűneikkel, az ő jellemtelenségükkel, azért, hogy megmenthesse. Aki a szembesülést elkerüli, nincs, hogy megmeneküljön. Lehetetlen. Tehát a nők ahhoz a férfihoz vonzódnak leginkább, aki erős, érződik rajta az a maszkulin erő, nyers erő, hogy megoldja az ő problémáikat, az ő problémájukat. És a nő is az ilyen nőkhöz, egészen pontosan a férfi is az ilyen nőkhöz vonzódik, ugye, akik a ártatlanok, olyan gyengének tűnnek, olyan elesetnek tűnnek, hogy na most akkor én megyek és az erős karémmal felemelem őt. Felemeled, de te földbe fogsz süllyedni közben. Miközben őt felemelted, le fogsz süllyedni a földbe. Te is testivé, még testibbé válsz. Törvény alá kerülsz, a törvény pedig addig fog ütni és verni, amíg megtörsz. Amíg a test megtörik. És jó esetben a lélek megmenekül. Rosszabb esetben a lélek pedig elveszik. Elvész a lélek. Az éjszakai álomban azt láttam, hogy közel engedtem magamhoz egy nőt, aki olyan elesetnek tűnt. Úgy láttam, hogy segítségre van szüksége, és hogy igazából alig adtam neki egy kis segítséget, vagy bármi kis gesztust, hogy segítenék neki. Azt éreztem, hogy többé nem fogom tudni levakarni magamról. Konkrétan ezt éreztem. De teljesen rám tapadt, és el sem tudok menekülni előle. Nem tudok megszabadulni előle. Ez maga a házasság, ez maga a törvény. Az édenkerti elbukás. Ádám, segíteni akartál neki? Most már segítsél, addig, amíg meghalsz. Mert porból lettél te, és újból porrá leszesz. A honlokod verejtékével dolgoz, addig, amíg felborulsz, és visszatérsz a földbe. Az asszonynak azt mondta az úr, mivel ezt tetted, elcsábítottad a férfit. Ezért megsokasítom viselőséget, fájdalmait, fájdalommal fogsz szülni magzatokat. A férfi uralkodik rajtad, mert nem hozzám fordultál, hanem a férfihoz, és fájdalommal fogsz szülni. A kígyó a sakadat mardossa, te pedig az ő fejre taposol. Ez a házasság. A Teremtés könyvében le van írva a házasság. Ezért mondtam azt, hogy akik a házasságot idealizálják és bálványozzák, olyan fájdalmakat hoznak magukra, amit el sem tudnak képzelni. Ha tudnák a férfiak és a nők, hogy azáltal, hogy a házasságokat bálványozzák, kitezik a kirakatba, és úgy tesznek, hogy olyan szép nekik, az Úr őket megáldotta, olyan fájdalmakat hoznak magukra, amiket el sem tudnak képzelni. Elhordozhatatlan fájdalmakat. Mert a házasság nem az ideális állapot. Isten a parázasságot törvény alá helyezte. Hogyha már mindenképpen testiek akarunk lenni, és testileg akarjuk a dolgot megoldani, akkor csináljuk azt törvény alatt. És a házasság az nem leány álom. A házasság csak akkor lehet leány álom, hogyha az Úristen megmenti úgy a férfit, mint a nőt. Hogyha vagy mind a ketten, vagy egyikük meghallja az ő életre hívó szavát, és már nem akar férfi lenni, már nem akar nő lenni, hanem gyermek akar lenni Isten gyermeke. Szó szerint feladja Isten kezébe az ő életét, az ő bűnös életét, az ő önmegváltó, önmegsegítő életét. Az összeesküvést a férfival, az összeesküvést a nővel feladja Isten kezébe, és akkor az Úristen megkönnyörül rajta, és gyermekévé fogadja őt. A nőt, vagy pedig a férfit, legjobb esetben mindkettőt. De ez nagyon ritka. Nagyon ritka. Általában háború tör ki, harc tör ki a férfi és a nő között, hogyha a Krisztus bemegy a házba. Mert az egyik nem fogja érteni a másikat, hogy miért úgy gondolkodik, miért nem a régi. Azért, mert ő abba szinte belehalt, a régibe szinte belehalt. És vágyakozik arra, hogy új legyen, hogy megújuljon, mert érzi, hogy elf sorvat, nem csak a teste, hanem a lelke is. És Isten megsegíti őt. De nem úgy, hogy akkor megújítja neki a női energiáit, vagy a férfi energiáit, a női vonzerejét, meg a férfi erejét. Nem. Nem gyermekké teszi. Ártatlanná. Visszaadja az ártatlanságot. Ez a gyermekké válás. Isten szerint. És ez botrány, hogyha a másik testi akar maradni teljes mértékben, és egyáltalán nem fogadja, amit Isten neki is felkínál, számára óriási botrány, és ebből ugye harc is tud születni. De ez a harc semmiképpen sem fog eldőlni a testi ember javára. A gyermek javára fog ez a harc eldőlni, mert Isten ragaszkodik az ő gyermekéhez. Amennyiben a gyermek ragaszkodik az ő atyához, Az Isten ragaszkodik az ő gyermekéhez, és megoltalmazza az ő gyermekét. Ezért mondtam azt a szomorú történetet többször is, amúgy több ilyen történetet mondtam már korábban, amikor Isten gyermekévé fogadta az egyiket, és a másik nem akart ahhoz, mondjam azt, alkalmazkodni, tehát nem kívánt ő gyermekké lenni. Látta azt, hogy Isten bement az ő házába, csodákat tett, meggyógyította az ő férjét, az ő feleségét, de őt egyáltalán nem érdekelte ez a lehetőség, hanem visszament a testiségbe, vissza a parázasságba. Volt olyan, hogy Isten megengedte, hogy elváljon. Az, aki nem hitt, akinek ez nem kellett. Volt, hogy megengedte, hogy elváljon. De volt olyan, hogy nem akart elválni, mert tetszett neki az a kényelem. A család kényelme, az otthon kényelme, és azzal párhuzamosan a paráznaság. És az ilyent az Úristen átadta az ördögnek is, meghalt. Öngyilkos lett. Vagy pedig olyan is történt, egy kemény, végzetes betegség által meghalt. A betegség megtörte őt teljes mértékben, és azáltal esélyt kapott a megmenekülésre, hogy a lelke megmeneküljön. Ilyen lehetőségeket kínál a mindenható Isten. A válás nem Istennek a szándéka egyáltalán. Nem akar, hogy elváljunk. Ő azt akar, hogy mindenki megmeneküljön, úgy a férfi, mint a nő. Azonban, hogyha az ember nem ragaszkodik, vagyis nem látja ezt lehetőségnek, amit Isten neki felkínál, akkor talán megengedi, hogy elváljon. De hangsúlyozom, hogy Isten gyermeke nem akar elválni. Isten gyermeke nem akar elválni. Ő azt akarja, hogy az a kegyelem, amit ő kapott Istentől, azt megkapja az ő társa is, az ő párja is. És a Krisztust fogja ő tükrözni abban a házban. De amennyiben ez a másnak nem kell, hát így, ahogy mondtam, három lehetőség van. A legrosszabb lehetőség az a válás. A jobbik lehetőség azok, amikor a hívő férfi vagy a hívő nő által a másik is kegyelmet kap, és meglátja benne Krisztust, Istennek a féltő szeretetét, és azáltal megmenekül. Vagy hogyha egyáltalán nem kompatibilisek, tehát egyáltalán nem figyel arra, de menthető, akkor megtörténhet, hogy egy végzetes betegségben távoznia kell valamelyiknek. És azáltal jön a megtörettetés. És hogyha megtörténik a megtörettetés, akkor esélyt kap arra, hogy megismerje az élő Istent, az ő kegyelmét, hogy hozzáforduljon. A megtörettetésben, a tragédiában annyi jó van, hogy azáltal a férfi, illetve a nő esélyt kap arra, hogy újra tervezze az életét, újra gondolja, megkérdezze, hogy az egésznek mi volt az értelme, és Istenhez forduljon az ő kérdéseivel, az ő szomorúságával, nyomorúságával, és Isten megmenti. A legrosszabb szituáció a válás, amikor a hitetlen férfi vagy a hitetlen nő elválik, mert általában ez a test miatt történik, a testért történik, és ebből egy újabb paráznaság következhet, aminek következtében még mélyebbre fog süllyedni az illető személy az anyagiakban, a földiekben, a paráznaságban, és félő, hogy elveszíti az élet lehetőségét, a lelkét. Vissza a kérdésre, hogy lehet segíteni egy nőnek, főképp, hogyha valaki házasságon kívül van, valakire úgy talált rá a mindenható Isten, hogy házasságon kívül volt, azt mondja Pál apostol, hogy az ilyen lehetőleg maradjon úgy, ha megteheti, maradjon úgy, és ragaszkodjon a mindenható Istenhez, mert ő neki megad mindent, amire szüksége van. Olyan békességet ad, amilyet nem kaphat meg semmilyen házasságban, még a legjobb házasságban sem. De egyébként jó házasság nincsen, emberek. Aki azt tisztességesen csinálja, az nem jó. Az, mint mondtam, csak úgy lehet jó, hogyha gyermekké válnak mindketten. Isten kegyelme által, vagy pedig úgy az öregség által. De a modern világban ez nagyon, nagyon nehéz, mert úgy a férfi, mint a nő állandóan stimulálva van kívülről, a Jézabel által, a sátán által. Tehát ösztönözve van a testiségre, a testi, a szemek látványa által, a zene által, amit hallgat az ember, folyamatosan stimulálva van az ő nemisége. Tehát a Jézabel szellemiség, a sátán benne van a modern zenékben, amelyek folyton stimulálják a testiséget. Tehát nagyon nehéz, úgymond gyermekké válni, még házasságban is, annál is inkább, hogy a mai embernek nincsen lehetősége arra, hogy megtörettessen a nehéz munka, a kemény munka által, a kemény házasság által. A házasság azt a célt szolgálja, hogy az embernek a teste törettessen meg, hogy ne uralkodjon a lélek fölött. Ez lenne a célja a házasságnak. Ez a nagyszüleimnél megtörtént. A szüleimnél is valamilyen szinten meg tud történni, de Isten be kell segítsen, mert hogyha nem jön az a betegség, akkor mind a ketten elvesznek, vagy elválnak, és mind a ketten elkurvulnak, tegyük fel. Paráznává válnak. Az nagyon veszélyes, akkor visszakerülnek a testbe, és akkor jönnek a kemény gyötrelmek, testi gyötrelmek, ami kiterjed a lélekre is nyilván. Akartam is erről beszélni, sőt már beszéltem korábban is erről, hogy az, amit úgy hívunk, hogy önazonosság, az egyenes út a kárhozatba. Amit úgy tanítanak, hogy önazonosság, legyél önazonos, az egyenes út a kárhozatba. Nagyapám nem volt önazonos, és ő megboldogult. 80-valahány évesen megboldogult. Összetett kézzel, mint egy kisgyermek. Elaludt és felkelt a más világba. Ő nem volt önazonos. Az az ember, aki megboldogul, aki Istenhez megy, az nem önazonos, hanem önfelett. Önfeláldozó, vagy önzetlen, vagy önfelett. Szolgálja az ő embertársait, és értük él nem magáért, tehát nem önazonos, hanem ő azonos Istennek a szeretetével, a Krisztusnak a lelkével azonos. Ezért szolgálja élete végéig a házastársát, ugye a gyermekeit, de kemény munkával, és nincs neki ideje arra, hogy önazonos legyen, meditáljon, önmagát fejlessze. Ilyen nem volt régebb. Az önazonosság egyenes út a kárhozatba. Utána az ember elválik a férjétől, a feleségétől, utána jönnek az ilyen tanok, de szó szerint elszívja a vérét. Ezek a tanok elszívják az ő lelkét, a vérét. Tönkreteszik az ő lelkét. A múltkor tettem is fel egy ilyen felvételt, ahol felolvastam egy ilyen történetet, igaz történetet, ami nemrég történt, hogy a férfi olyanná vált, mint Dracula. A koporsóban olyan volt, mint egy Dracula. Mint egy vérszívó. Egészen pontosan, mint egy vértelen valaki eltorzult teljes mértékben. Mert az a szellemiség, amiben belementek a feleségével, elszívta a lelküket, elszívta a vérüket. Nagyon kemény történet. Önazonosak akartak lenni, csak a nő jobban csinálta, mint a férfi. A nő jobban tudott csábítani, ő okosabb volt, a férfi pedig a nőt követte, és nem Istent. Pontosan, mint Ádám, ahogy tette, és bele kellett ebbe halnia. Úgyhogy a lelkét elvesztette. Tehát minden, ami önnel kezdődik, szinte minden, az önfeldozáson kívül, az önzetlenségen kívül, és az önfeledtségen kívül, minden a kárzatba visz emberek. Az ilyen önsegítés, önmegbocsájtás, önfejlesztés, önazonosság, önkifejezés, meg önszeretet, meg önimádat, ezek mind a pokolnak az eszközei, amivel vonzza az embereket. És főképp házasságtörés után, válás után, ezek bejönnek intenzíve az ember az életébe, és teljesen szétszúzzák az ő életét. Erről sokat beszéltem az elmúlt időszakban. Nagyon sok felvétel van erről. A Családi Tragédia című írás is nagy mértékben erről szól. Az ezotéria, New Age, paráznaság mit okoz az emberek számára? Hogyan veszítik el sokan a lelküket? Amiatt. Tehát ismételten az Ádám Isten akart lenni, ugye? Kellett neki segítőtárs, de valójában neki egy olyan társ kellett, aki fölött uralkodni tudott. Így a gyengébbik nemet, ugye, a gyengébbik oldalát magán kívül tapasztalta, kívül került, ugye? Tehát az emberből, az Ádámból ki lett véve a nő. És lett két nem. Addig igen volt, addig ő Isten gyermeke, Isten fia volt. Így lett a két nem. A férfi és a nő. És azáltal, hogy a nő gyengébb volt, gyengébbik nem, az Ádám meg tudta játszani az Istent, szó szerint. Vagy a kígyó neki mondta, az ő elképzelése mondta, meg tudta játszani az, hogy ő Isten, hogy ő Úr. Hát ahhoz, hogy ő uralkodjon, ahhoz ő erős kell legyen. És el kell folytsa, el kell nyomja a gyengébbik nemet, ugye. Az amúgy benne volt, az írás szerint benne volt. Tehát a nő benne volt az emberben, a férfi is az emberben volt, mind a kettő. Az erős is, a gyenge is. Hát Isten így akarta, hogy az ember tudjon fogadni is, de adni is. Lehessen erős is, de lehessen gyöngéd is. Ez mind rendben van, Isten szerint. De akkor, amikor egy testben van a kettő, úgy van rendben. És nem külön-külön. Hogyha külön-külön vannak, akkor mind a kettő nem. Mind a kettő nemet mond Istenre. Úgy a nő, mint a férfi. Csak a csábítás úgy történik, ahogy az előbb is elmondhattam, hogy a nő, ugye, mert ő ragaszkodik a nőiességéhez, azt fejleszti. Tehát a nőnek a legelső bálványa az ő nőiessége. A férfinak a legelső bálványa az ő férfiassága. És a nő az ő nőiességével, az ő gyengeségével, az ő elesettségével, az ő szépségével csábítja a férfit. És hogyha a férfi elcsábul, és elhiteti magával, hogy ő tud segíteni a nőnek, egész életében a nő szolgája lesz, addig, amíg meghal. Ezt láttam éjszaka álomban, hogy engedtem egy nőnek, hogy úgymond segítséget kérjen tőlem, megest a szívem rajta, és én egyből visszakerültem a férfi szerepbe. Elhagytam a gyermekiséget, amivé tett engemet a mindenható Isten, és visszakerültem a férfi szerepbe, hogy na majd akkor én jövök és majd segítek neked. És onnantól kezdve tudtam, hogy esélyem sincs, megszabadulni tőle. De teljesen rám tekeredett, mint egy kígyó. És utána még kaptam álmokat, amiben Isten megmutatta, hogy milyen állapotba kerültem azáltal, hogy segíteni akartam a nőnek, aki teljesen testi, teljesen földi. Olyan állapotba kerültem, hogy anyagiassá váltam, és kezdtem dolgozni a földiekét. Egy barátom személyben mutatta meg ezt a mindenható Isten, akit a felesége elhagyott, aztán még bánatában még inkább belekezett az anyagi dolgokba, és még többet robotolt, és még inkább fejlesztette magát, ugye, ezen a területen. És azt láthattam, hogy ebben az álomban, hogy valakit megkerestem az örömüzenettel, és elmondta neki, hogy mi a megoldás a lelki béke visszaszerzésére, és egyszerűen nem tudta fogadni. Már annyira anyagias volt, annyira földi és annyira testi volt, hogy nem tudta azt fogadni. A következő álomképben meg egy másik embernek a házában ébredtem fel, aki szintén eléggé anyagias, mondjam azt, földhöz ragadt, folyton dolgozik valamivel, folyton a földiekkel foglalkozik, nem a lelkiekkel, és az ő ágyában ébredtem fel, és amikor megébredtem, akkor tudtam, az ő házában vagyok. De nem tudtam, hogy hogyan kerültem oda. Azt feltételeztem, hogy annyira megrészegettem, hogy fogalmam sincs, hogy mi történt. Fogalmam sem volt, hogy mi történt. Bejött ő az ő házába, és kérdeztem tőle, hogy te mi történt velem, ember? Fogalmam sincs, hogy kerültem ide ebbe a házba. Tőle kérdeztem, ő pedig nem válaszolt, mert ő nem is tudta a választ. Felkeltem az ágyból, és ő levegült abba az ágyba. És az ember ugye, ahogy Isten mutatta, teljes mértékben földhöz ragadt, folyton a földiekkel foglalkozik, egyszerűen a figyelme nem tud átirányulni a lelkiekre. Tehát, mint hogyha az ember valósággal várná a nyomorúságot, várná a betegséget, a végzetes betegséget, hogy valamiképp felébredjen, mert másképp nem tud felébredni. Másképp addig fog robotolni, munkálkodni, a földieket csinálni, megjavítani, amíg belehal abba, ha Isten neki nem ad egy betegséget, ami által a testen megtörik, és ami által meghallhatja a léleknek a hangját, Istennek a hangját, az ilyen ember meg sem menekülhet jóformán. Meg sem menekülhet. És azt láttam, hogy a házában még ilyen munkások mennek be, akik neki segítenek ugye a házat építeni, a házat újítani, a házat javítani folyton. Amúgy a ház új volt, újszerű volt minden, de hideg volt. Tehát olyan jellentelen volt, nem volt benne semmilyen melegség, semmilyen otthoni érzet, semmi. Mint hogy a régi kis otthonokban, ugye a földből, agyagból épített házakban volt egy kis melegség, még a falak is melegítettek. Nem voltak gazdagok, de mégis volt lelki gazdagság. Lelki értelemben ugye volt békesség. Volt békesség a házban. Ez a ház hideg volt. Hát mind az anyagiakról szólt, a földiekről szólt, a földiek építéséről szólt, a földiek szépítéséről szólt. És ezek a munkások, akik bejöttek abba a házba, ezek ilyen szellemiségek, jelképesen démonok, ugye? Ilyen szellemiségek, amelyek megkötözték őt, hogy tovább kell újítani a házat, tovább kell csinálni, és csináljuk, és csináljuk, és csináljuk, és azt sem tudjuk, hogy miért. Azért, mert vakságban vagy. Vakságban van az ember. A testiség által a vakságban van az ember. Törvényben és vakságban van az ember. És addig csinálja, amíg felbarul. És jó esetben kap Istentől még néhány hónap hosszabbítást, amit betegen kell töltsön, és az alatt vagy megbékél Istennel, vagy nem. Hogy a lelke szabadon tudjon távozni a földről. Az egyik munkás például hozott egy ilyen zenegépet, letette az asztalra, azon a gépen volt, érdekes zenegép volt, két kemény diffuzor volt, és volt egy televízió része is, meg egy fényképező gép része is. Ennek a gépnek. Érdekes volt. Ezzel Isten megmutatta, hogy az ember mit csinál. Tehát a fényképezőgép részével folyton lesi az embertársait, folyton lesi azt, hogy, hogy nekik mi van, ők mit újítottak, mit csináltak. És a televízió ugye mutatja neki. A televíziós a fényképezőgép mutatja neki folyton, hogy mit lehetne csinálni. Még hogyan lehetne restaurálni, meg újítani, meg építeni. És ezáltal teljesen meg van kötözve az anyagiakkal. És nem tud attól szabadulni. A lelke teljesen meg van kötözve. És hangsúlyozom, hogy ilyen ember hirtelen elhúny, mit tudom, egy szívinfarktus, vagy baleset, vagy bármi, ennek az embernek a lelke kárba visz, elkárhozik szó szerint, mert teljes mértékben az anyagiakkal azonosult. A lelkiekre nem volt ideje, mert folyton tetvett, folyton javított, folyton újított, a lelkével egyáltalán nem foglalkozott, és nem engedte az Isten hozzáférnező lelkéhez. Isten pedig, mint mondtam, nem kényszerít senkit. Az itt van pokol, mert Isten senkit nem kényszerít. Senkit nem kényszerít Isten. Senkit. A Magyarországba csak olyan emberek fognak kerülni, akik örömmel, önszántukból, jókedvükből keresték a mindenható Istent. Kívánták az ő szavát megismerni, és szabaddá válni azáltal. A Magyarország van a legnagyobb ajándék, amit az ember megkaphat, de nem kötelező. Isten nem kényszeríti. Ez itt van pokol. És ez a szellemiség, ami ugye rátelepszik az a férfiakra és a nőkre, hogy ezt kell még csinálni, meg azt kell csinálni, ezt kell újítani, azt kell újítani. Ez folyton az embernek a figyelmét benne tartja az anyagban, a rothadásban, a mulandóságban. Nem engedi, hogy az ő figyelme átirányuljon az örökké valóságra, Isten lelkére. Tehát azáltal, hogy engedtem annak a csábításnak, tehát a csábítás az nem arról szólt, hogy akkor gyere, feküdjünk össze. A csábítás arról szólt, hogy egy segélykérés, hogy Attila nem tudná nekem segíteni. És én mentem, mint az őrült. Persze, persze, hogy ne, miért is ne. Udvariasság, kedvesség, meg ille. Ezek visznek a pokolba emberek. Udvariasság, kedvesség, ille. Megfelelési kényszer. Jaj, hát ő nő, ő a gyengébbik, nem. Segíteni kell neki. Nem így van emberek ez. Nem így működik ez. Isten megsegíti. Ha neki tiszta a szándéka, Isten megsegíti őt. És én, ha segítem egy női testben lévő szemét, én már nem férfiként segítem, hanem Isten gyermekeként. Ha nem tudom Isten gyermekeként segíteni az ő szavával, akkor ne segítsem, mert bele fogok esni az Éva csapdájába, a Jézabel csapdájába újból, és vissza meg a világba. És nem lehet tudni, hogy lesz-e számomra egy újabb szabadulási lehetőség. Persze, amit mondtam, ez vice versa érvényes, tehát érvényes a nőkre és a férfiakra. Annyi különbséggel, hogy a nők nem a gyengítséget keresik a férfiakban, hogy jaj, milyen elesett, hogy jaj, segítünk neki, hanem ők az erőt keresik. Tehát ők olyan férfit keresnek, aki erős, aki izmos, és aki intelligens, és okos, és jól tájékozódik ebben a világban, és van pénze. Ilyeneket keresnek a nők, mert abban látják a biztonságot, mivel el vannak szakítva a lélektől teljes mértékben, nem hallják Istent, ők az anyagiakban, a földiekben keresik a biztonságot. Az a nő, akinek nem ilyen férfi kell, vagyis akinek nem kell ilyen férfi, aki anyagias, meg gazdag, vagy erős, az a nő az már nem is nő. Hanem egyszerűen neki csak egy talán, ugye egy társra lenne szüksége. Nem teljesen tisztalátása, de az a nő, aki nem vágyik izmos férfiakra, kemény férfiakra, jóképű férfiakra, meg illatos, parfümös férfiakra, meg pénzes férfiakra, az a nő az már nem is annyira nő, hanem ő inkább már gyermek. Az ilyennek jobb, hogyha Istenhez fordul, mint sem egy férfit keressen magának. Neki sokkal, de sokkal jobb. Mert azáltal, hogy összefekszik a férfival, vissza fog zuhanni a testbe, vissza a paráznaságba, vissza az elbukásba. Folyamatosan beszélek erről, és az igazság az, hogy én is vívódom magamban, mert sokszor beszéltem erről, és úgy zavar az, hogy már olyan sokat beszéltem, és akkor még meddig kell erről beszélni, hát addig, amíg szükséges. Nem tudom én sem. A paráznaságtól óvakodjatok, emberek. Óvakodni kell a paráznaságtól, mert az úgy visz vissza a rothadásba, mint a soha ki sem jöttél volna. Vissza-vissza a vakságba. Elveszített a látásod, a lelki látásod a paráznaság miatt el tud veszíteni. Meg fogod gyűlölni a bizonságtevőket. Meg fogod gyűlölni a kiáltószót. Meg fogsz gyűlölni mindent, ami Istenről beszél. Ezt teszi a paráznaság. A test kezd erősödni, és meggyőzi a lelket, hogy hülyeség és bolondság minden, amit korábban hallott, és amit neki Isten mutatott. Ilyen a paráznaság emberek. Tudjátok. Tehát aki a saját feje szerint akar segíteni, akár egy férfinak, akár egy nőnek, az ember automatikusan megy vissza a törvénybe. Ha szerencséje van és Isten kegyelmes, akkor megadja neki, hogy kapjon egy betegséget, vagy akár más módon a teste töretessen meg börtön, de erre nem igazán van lehetőség. Manapság erre nincsen lehetőség. Tehát hiába visznek börtönbe is, a börtönben full luxus van. A nyugat-európai börtönökben. Ez itt óriási veszélybe kerül az embernek a lelke, ha visszamegy a paráznaságba, a testiségbe. Vigyázzatok, emberek, vigyázzatok. Tehát egyetlen lehetőség talán a betegség. De még ez is veszélyes, mert erre is vannak hamis megoldások, orv megoldások, orvosi megoldások, kábítószerek, fájdalomcsillapítók. Én beszélgettem nagyon súlyos emberekkel, nagyon súlyos betegségben szenvedő emberekkel, akik hatalmas fájdalmaktól szenvednek, de kemény kábítószereket fogyasztanak, és egyszerűen lepörgött róluk az igazság. Úgy el vannak kábítva a fájdalomcsillapítókkal, a kábítószerekkel, hogy lepörög róluk az igazság, az Úristen szava. Tehát teljesen kizártunk szinte minden lehetőséget, amely által minket Isten megmenthetne. Szinte minden lehetőséget kizártunk az életünkből, amely által, amely révén Isten minket megmenthetne. Jön egy rákos daganat, egy agydaganat, vagy bármi, futunk az orvoshoz, műtét, vágják, zsibbasztják, fájdalomcsillapító meg minden, és az embernek nincsen lehetősége sem a szembesülésre, sem az őszinte bűnbánatra, a megtisztulásra, az újjászületésre. És eltorzult lélekkel kell átlépje a küszöböt. Sok ember. Ezt tesszük mi, a tudományunkkal, az okosságunkkal, a vakságunkkal. Hát az Úristen könyörüljön elsősorban rajtam, hogy senkinek az igatta világon, se nőknek, se férfiaknak ne akarjak a saját fejem szerint segíteni. Mert ha a saját fejem szerint segítek, akkor én már belestem az Ádám bűnébe, hogy én vagyok az Úr, én segítek, én majd megmondom, nem. Nem fogom megmondani, emberek. Nem fogom megmondani. Hogyha az Úristen ad nekem valamit, valakivel kapcsolatban, valakit keressek meg, meg fogom azt az embert keresni. Ha nem ad semmit, nem fogom megkeresni. Nem akarok én megmentőt játszani, sem hőst, sem messiást, sem profitát, semmit. Ha Isten gyermeke nem lehetek, akkor hiába minden. Hiába az, hogy ismerem az igazságot, ismerem a törvényt, nem ér semmi semmit. Tehát egyetlen törvény, ami még az embernek tud segíteni abban, hogy a lelke feltámadjon, az a betegség törvénye. Egészen pontosan a gyógyíthatatlan betegség törvénye. Tehát hatalmas áldás tud lenni, amikor az orvos azt mondja, hogy ebből nincsen gyógyulás. Mert akkor az embernek szembesülni kell a mulandósággal, azzal, hogy meg fog halni. És akkor, ha valaki neki hirdeti az evangéliumot, Isten gyermeke, akkor ő esélyt kap arra, hogy Istenhez forduljon, és a lelke megmeneküljön. Ez a törvény maradt, ami tud segíteni az embereknek a megmenekülésben. Nagyon sok ember csak a betegség törvény által tud megmenekülni. Ha lenne olyan, ami volt régebb, Babilonban, a babiloni fogság, vagy a második világháborúban, amikor a zsidókat és a keresztényeket is elvitték a munkatáborokba, koncentrációs táborokba, hogy ha lenne ilyen, az egy jó lehetőség lenne. Mert az ember nem válogatna, hogy jaj, neki kell a pirulája, nem, ott nincsen semmi piruló. Meghalsz, hogyha nem tudsz pirulni nélkül élni, meghalsz. Ha túlélted, akkor ott vagy, és dolgozol addig, amíg meghalsz. És ott szintén van lehetőség a megtörettetésre, és azáltal a megmenekülésre. Isten meg fog engedni, hogy néhány gyermeke börtönbe kerüljön a világiakkal. Vagy akár munkatáborba, vagy koncentrációs táborba, ha lesz ilyen, ha Isten ezt megengedi, akkor ez fog történni, hogy Istennek néhány gyermeke is ott lesz közöttük, és fogják hirdetni az evangéliumot. A megkötözötteknek, a bűnök által megkötözötteknek, és némelyek az éhezés miatt, a fájdalom miatt, a megtöretetés miatt, némelyek meg fognak menekülni. Hallani fogják Istennek a szavát, Isten gyermek által, és meg fognak menekülni. De más megmenekülés, emberek, egyszerűen nem tudom elképzelni. Lehet, hogy van, én nem tudom elképzelni. Eleget néztem a világot, néztem az embereket, az emberiséget, hogyan születnek, hogyan növekednek, hogyan mennek bele a bűnbe, a paráznaságba, hogyan halnak meg. Egyszerűen nem tudom elképzelni. Utolsó esély az ember számára a lelki szabadulásra, megmenekülésre, amikor az orvos azt mondja, hogy Attila bácsi, körülbelül még néhány hónap, és azzal ennyi volt. És pontosan így kapott esélyt egy kedves barátomnak a férje, akinek az orvos, ugye, hát tagadta ő Istent, ki is gúnyolta Istent. Az ő szar azt mondja, hogy higgyem el, hogy jön a világ vége, csak azért, mert egy idióta azt mondja a YouTube-on. És kezdett fájni a feje, elment az orvoshoz, és azt mondta az orvos, hogy ezt már műteni sem lehet. Adj doganat, ezt már nem lehet műteni. Az ember akkor elhallgatott, többet nem mondott semmit, és lehet, hogy a kedves felesége által, aki Isten gyermeke, hallotta az evangéliumot, lehet, hogy megmenekült. Kapott 4 hónapot arra, hogy lerendezze a bűneit, és Istennel megbékéljen. De erre nem mindenkinek van lehetősége. Aki golyó által hal meg, annak erre nincsen lehetősége. Aki balesetben hal meg, annak erre nincsen lehetősége. Aki hirtelen szívinfarktus, vagy valami hirtelen balesetben hal meg, annak erre nincsen lehetősége. Tehát a betegség óriási lehetőség. Édesapám számára is az volt. A teste teljesen meg lett törve, gyermekké vált. És volt, aki hirdette neki az evangéliumot. Nem én voltam, akkor nem is ismertem én sem. Egy régi munkatársa megkereste, és hirdette neki Isten országát. Édesapám elfogadta. Akkor én ezt fel sem fogadtam ott, ami történt. De Isten ilyen kegyelmes volt hozzá. Úgyhogy az evangéliumot nem a bujálkodó nőknek, meg a pasiknak, a jó pasiknak kell hirdetni, hanem a megtört szívűeknek, a betegeknek, az elesetteknek, a szenvedőknek, az özvegyeknek, akik meg vannak törve, akik már nem a földiekben reménykednek, nekik kell hirdetni az evangéliumot. Ők megérthetik. Az, hogy egy elbukott világban vannak, ők tudják, megtapasztalták, csupán néhány szóra van szükség, hogy értsék meg, hogy ha személyesen segítségül hívják az Úr Jézus nevét, és hozzá kiáltanak, ő valóságosan feltámadt. Él és beszél. Hozzuk is beszélni fog. Ha kérik, akkor megmutatja, hogy milyen bűneik vannak, milyen rejtett bűneik vannak. És minden mocsoktól, ami elválasztja őket az élettől, megszabadítja, megadja a bűnök bocsánatát. A lelküket feltámasztja, és lesz békességük. Életükben először lesz békesség a szívükben. Ez a békesség velük marad az idő végezetéig, amíg a földön élnek. Békességet adok nektek, az én békémet adom nektek, de nem úgy adom, hogy a világ adja, mondja az Úr Jézus. Ez az örömhír a megtört szívűeknek, a fájdalomban lévőknek, a gyászolóknak, az özvegyeknek, a betegeknek. A jólétben lévő emberek számára nincs evangélium emberek. Ők már megkapták az evangéliumot. Ők már elvették a jutalmukat. Van pénzük, van gazdagság. Azt vehetnek, amit akarnak. Mindent megkaphatnak. Minek nekik Isten? Az ezotéria istene, az maga a sátán. A sokkal vonzóbb. A pozitív gondolkodás. A vonzás törvénye. A feltétel nélküli szeretet. Az agykontroll. A jóga. A testnek a jóléte. A különböző illatosítószerek. A testet kényeztető szerek. Ezek az ő isteneik. Hogyha az Úristen nem helyezne nyomást erre a világra, ha valami nem történne, valami nem változna, ez a hamis, hazug jólét, hogyha nem változna meg, mindenki elveszne. Jóformán senki nem menekülne meg. Teljesen biztos, hogy nem sokára ez meg fog változni. Hirtelen fog megváltozni minden emberek, hirtelen. Ez a hamis jólét, ez a gazdagság el fog tűnni. És akkor sokan megőrülnek. Nem lesz nyugtató, nem lesznek patikában kapható gyógyszerek, fájdalomcsillapítók, sokan meg fognak őrülni. És akkor majd szükség lesz arra, hogy a Ferenc kinyissa azt a kósóbort, és töltsön abból a szomjazóknak. Ez a bor az már Jézusnak a vére. Ezt az álmot kapta többször, ugye, barátom Ferenc, hol az álmok véget érnek, YouTube csatorna, hogy van egy kósóbor, de azt még nem lehet kinyitani. Csak akkor, amikor az idő eljön. Mert most még nincs akinek tölteni. Mindenki jólétben van. Mindenre van megoldás. Akármilyen problémánk van, mindenre van megoldás. Van pénz, eszünk, iszunk, szerelmeskedünk, megvan minden. Ha betegek vagyunk, arra is rengeteg megoldás van. Különböző csodaszerek, gyógyszerek, infúzió, kemoterápia, minden van, nem kell Isten. Még úgy sem kell Isten. Tehát a szorongattatás, a szegénység, az apokalipszisnek a fekete lova, az a legjobb, ami történhet az emberekkel, az emberiséggel, hogyha Isten meg fog engedni, egyáltalán megtörténjen. Ha a törvény valahogy visszatudna térni, akármilyen módon, akár diktatórikus módon, ahogy Isten megengedi, akár Oroszország által, teljesen mindegy, a törvény visszatud térni valahogy, és megtöri az embereket, azáltal esélyt kapnak az emberek arra, hogy megmeneküljenek. De mivel nincsen törvény, A törvénytaposás megtörtént teljes mértékben. Veszélyben van a lélek. A gyergyóiak, a székelyek, a magyarok lelke veszélyben van. A jólét miatt. Mert a férfiak férfi módon akarnak segíteni a nőknek. És mennek bele a nők csapdájába, a Jézabel csapdájába. A nők pedig szintén női módon akarnak segíteni a férfiaknak. Finomat főztem, gyere drágám, olyan finomat főztem. Gyere, egyél, igyál, lakjál jól. Nem kell Istennel foglalkozni, megvan mindenünk. Bőségesen van pénz, finom ételek, megvan minden. Így csábítják egymást bele a feneketlen szakadékba, a pokolba. A férfi a nőt, a nő a férfit. Isten könyörüljön rajtam, és rajtad is mindenkinek, aki ezt a felvételt, hogy ne akarj segíteni senkinek semmit. A saját fejed szerint, pláne a férfi a nőknek, ne akarjon segíteni. A nő a férfinak, ne akarjon segíteni. Ha Isten adja, a szívedre helyezi, akkor imában hangsúlyozom, Isten gyermekeként, az Úr Jézus nevében, de másképp ne. Vigyázz, mert beleesel a test csapdájába, a kígyó csapdájába, a Jézabel csapdájába, és aki már megmenekült, és oda visszaesik, annak befellegzett. A nőknek pedig úgy lehet segíteni, mint ahogy Jézus segített. A férfiaknak is. Ahhoz, hogy a nőnek lehessen segíteni, az meg kell legyen törve. Ha nincsen megtörve, felejtős. El lehet felejteni. Jólét, buli, haverok buli, fanta. Nincs ahogy. Teljesen bele az ő csapdájába, kerülsz bele a testiségbe, az anyagiasságba, a földhöz ragadtságba, vakulsz be, és megy el a lelki látásod, és kapcsolod ki a bizonságtevőket, megsértődsz rájuk, hogy megvannak balondulva minden, és mész szépen vissza a világba. Ezt okozza, amikor a férfi módon akar segíteni a nőnek, vagy pedig a nő női módon akar segíteni a férfinak. Úgy lehet segíteni a nőnek, ahogy segített Jézus a parázna asszonynak, aki szinte meghalt ugye, a bűnei miatt, mert ő jogosan halt volna meg. A törvény szerint jogosan halt volna meg. De Isten megmutatta Jézusban a kegyelmét. Ez az örömhír, az evangélium, hogy Isten nem akarja, hogy a bűnös ember meghaljon. Azonban muszáj megengedje a megtörettetést, mert akinek Isten nem engedi meg a megtörettetést, azt nem lehet megmenteni. Nincs, ahogy megmeneküljön. Lehetetlen. Tehát Isten muszáj megengedje. És amikor már megvan törve, ott van a halál küszöbén, a nő vagy a férfi, na akkor meghallja az evangéliumot. Akkor megkapja a felmentést Isten által, Isten gyermekei által. De akkor az van, hogy menj el és vigyázz, jól vigyázz, többé ne vétkezz, hogy rosszabbul ne legyen dolgot. Menj el, megmenekültél, de többé ne vétkezz, hogy rosszabbul ne legyen dolgot. Ezt mondja mindenható Isten. A férfiakat pedig úgy, mint a latóra kereszten, amikor már meg van feszítve, betegségben, betegágyban van, tönkre van menve, depressziós meg minden, na akkor, ha valaki megkeresi Isten nevében, az Úr Jézus nevében, az ő szava által talán megmenekül. Többször mondtam, hogy az emberi jóság, az emberi segítség, az emberi szeretet egyenlő pokol. Mert az embernek annyira el van torzulva a gondolkodása a jóságról, a szeretetről és mindenről, hogy az veszélyes, az félelmetes. A mai világban a legjobb dolog, ami történt egy emberrel, az, hogy rajta nem segít senki. Na, hogyha rajta nem segít senki, akkor tényleg arra kényszerül, hogy letérdepeljen, és fohászkodjon addig, amíg meghallja mindenható Istent, és böjtöljön. A legjobb dolog, ami történt a mai emberrel, az, ha neki nem segít senki. Hát akkor kénytelen lesz Istenhez forduljon, és meghallhatja az ő szavát, és megkaphatja az igazi gyógyszert, az igazi vigasztalást, és Isten letöri az ő könnyeit. Amikor ember töri le egy másik embernek a könnyeit, az veszélyes. Főképp a mai modern embereknél, akinek a gondolkodása, a lelke már teljesen el van torzulva. Bolondul, segítünk egymásnak. Teljesen bolondul. Igazság nélkül. A szeretet igazságos emberek. A Jézus szeretete igazságos volt. Megmentette a paráznanőt, nem engedte, hogy halálra kövezzék. De azt mondta, hogy menj el és többé ne vétkezz. Ne vétkezz. Hát ennél rosszabb is lehet. Ez az igazságos szeretet emberek. Nem pedig az, hogy majom módjára puszíjuk egymást, ölegetjük egymást, és beleölegetjük egymást a pokolba. Emberek, az nem szeretet, az gyűlölet. Mosolygó, érzelgős gyűlölet. Amikor külsőleg egymást ölegetjük, simogatjuk, meg puszíjuk, de belsőleg ártunk neki. Ártunk neki. Mert hazug módon szeretjük. Isten nélkül, a saját elképzeléseink, a saját jóságunk szerint szeretjük. Az maga a pokol emberek is a kározat. Isten könyörüljön rajtunk. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!